Jó reggelt, sziasztok! Mielőtt elfelejteném, mert lehet, hogy a végére már teljesen lezsibbad az agyam, de hogy nagyon köszönöm nektek, hogy figyeltetek rám, hogy egyáltalán meghallgattatok, hogy nagy szeretettel fogadtatok, hogy odajöttetek, tök sok érdeklődő kérdést kaptam sok mindennel kapcsolatban, ami itt elhangzott, és nagyon jókat beszélgettem többetekkel is, úgyhogy és az a durva, hogy így most látatlanban, úgyhogy nem mondok neveket, de hogy nagyon jó pasikat látok itt, olyanokat, akikben ott van a férfiasság, és lehet, hogy maguk nem is tudják, vagy nem fedezik föl, vagy erről sokkal kevesebbet gondolkodnak, mint amit kéne, de reméljük, hogy ma ebben is tudunk előrelépni. Imádkozunk, és akkor belevágunk, jó? Mennyei atyám, köszönöm neked ezt a reggelt, köszönöm neked azt, hogy új napra ébredtünk, és ez mindig arra emlékeztet minket, hogy megújul a te kegyelmed. Mi ebbe kapaszkodunk, mi ebben áll a mi erőnk, és ebben áll a mi örömünk. Köszönöm neked, Istenem, hogy adtad az igédet, és hogy tanítasz minket rajta keresztül. Köszönjük, hogy tágítod a világunkat, szélesíted a határainkat. És köszönjük, Istenünk, hogy te bölcs vagy, ezt bölcsen teszed. Imádkozunk, hogy a szent lelked legyen itt, és vezessen minket a mai alkalman, és a mai előadásunk is. Amen. Most akkor beszéljünk, mint férfi a férfival. Jó, tegnap azért kaptak a nők, legalábbis kaptak instrukciókat, gondolatokat, és a férfiaknak megágyaztam, hogy nekik mennyire nehéz, milyen sok probléma van, és hogy most viszont titeket kell elővegyek, és veletek is rólatok úgy beszélni, ahogy szerintem a Biblia beszél. Azt mondtam, ugye van egy érdekes paradoxon a férfi lélekkel kapcsolatban. Tegnap azt mondtam, hogy bocsássunk meg a férfiaknak, értsük meg őket, és adjunk nekik irgalmat. Eközben a férfi valahogy olyan, hogy nincs szüksége erre. Tehát, hogy egy olyan helyzet van, amit most nagyon nehéz lefedni, hogy azt kérném sok nőtől, vagy a férfiaknak egymás irányába, hogy legyen bennük megbocsátás és megértés azzal kapcsolatban, amit most kapunk, vagy átélünk a férfiasságunkkal kapcsolatban. De, ha férfiak férfiakkal beszélgetnek, akkor nem nyúlnék ez az eszközhöz. Barátom, neked most nem irgalomra van szüksége. Tegnap többször is mondtam, hogy egy férfiak nem erre van szüksége. Amikor kértelek titeket, vagy azt mondtam többeknek itt ugye, akik nők, hogy most ebbe a dologban lehet, hogy nem tudtok segíteni, akkor azt annak az alapelvnek, arra az alapelvre építve mondtam, amit tegnap már hallottatok tőlem, hogy egy nő tud egy fiúnak életet adni, viszont egy férfi csak egy férfi tud világra szülni. És éppen ez az ok, amiért annyira tragikus, hogy mennyire nincsenek férfiak, és mennyire nincsenek apák a férfiak életében. Hogy nincsen barátság, testvériség, nincs harcos bajtársiasság a férfiak életében, hanem úgy élik az életüket, hogy nem találkoznak férfival, aki segíthetne ebbe a folyamatban. És a kérdést akkor az, hogy jó, egy férfi tud megszülni egy férfit, de hogy szül meg egy férfi egy férfit? És az egyik dolog, ami nagyon fontos, hogy keményen. Amikor megkérdeztem egy szakembert, hogy most nagyon nagy gond van, már látjuk a gyüliben is, hogy a férfiaknak vannak bizonytalanodva. Szeretnénk egy ilyen férfi közösséget. Akkor mik azok a dolgok, amiket ő ajánl, hogy mit csináljunk mi együtt? Mi az, amit a férfiak tehetnének? És akkor ő azt mondta, hogy jöjjünk össze kis beszélgető csoportokba, teszteket töltsünk ki, beszéljük át az érzéseinket, öntsük ki a szívünket, és beszélgessünk, ameddig csak van témánk. Nem ezt mondta. Azt mondta, hogy vigyem föl őket egy repülőre, és dobjam ki egy ertőernyővel őket, és amikor leérkezünk, akkor már valami fog történni. Vagy menjünk el, és itt konkrétan megint említette Büki Józsit, hogy menjünk el a Józsinak a telkére, és vágjunk fát, vagy a földjeit túrjuk föl, és adjon nekünk egy napi munkát, amivel a végére koszosra izzadjuk magunkat, és utána egy picit beszélgethetünk is. Megfigyeltem azt a Bibliában, hogy beszélget Isten a férfiakkal. És van egy minta. Fölolvasok három történetet, vagy három részt, ahol Isten megszólít férfiakat, és a három férfi az Józsué, Illés és Jeremiás. Azt mondja Józsuénak a Józsué könyve 1-ben, hogy Légy erős és bátor, mert te teszed ezt a népet annak az országnak az örökösévé, amelyre megesküdtem atyáiknak, hogy nekik adom. Csak légy igen bátor és erős. Őrizd meg és tartsd meg ezt a törvényt, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked. Ne térj el tőle se jobbra, se balra, hogy boldogulj mindenütt, amerre csak jársz. Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, hanem tanulmányozd éjjel-nappal. Őrizd meg és tartsd meg mindezt, ami ebben a törvénykönyvben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz, Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj és ne retteg, mert veled van az Istened, az Úr, mindenütt, amerre csak jársz. Majd így beszél Illéshez. Biztos ismeritek. Illés Jezábellel egy hatalmas harcban van, már mindent megtesz, a profétákot megsülnek, és akkor ő mégis azt érzi, hogy menekülnie kell. Úgyhogy így folytatódik, hogy felkelt, evett és ivott, és annak az ételnek az erejével ment 40 nap és 40 éjjel, és az Isten hegyéig a Hórevig meg sem állt. Itt bement egy barlangba, és ott töltötte az éjszakát egyszer, csak így szólt hozzá az Úr igéje. Elfáradtál. Fú, nehéz dolgod van. Tök sajnálom. Gyere, mondd, önts ki a lelked. Nem, azt mondta neki az Isten. Mit csinálsz itt, Illés? Mit csinálsz itt? És akkor erre azt felelte Illés. Nagyon buzgolkodtam az Úrért, a seregek Istenért, mert Izrael fia, bla, 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 csecseg, a csecseg, mire Isten annyit mond, oké, befejezted? Akkor ezt mondta az Úr. Menj, kelj ismét útra a pusztán át, Damaszkuszba, és mikor odaérsz, kent fel hazáját Arám királyává, azután Jehut Nimsi fiát kent fel Izrael királyává. Elizeust és Abél Meholái Sáfát fiát pedig kent fel profétálává magad helyébe. És aki majd megmenekül hazáért kardjától, azt Jehu öli meg, és aki megmenekül Jehu kardjától, azt Elizeus öli meg. De majd meghagyok Izraelben 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajol a Bálnak, és minden szájamat, amely nem csókolta meg azt. Egy büdös szót nem szól Illésről és az ő problémájáról. És nem vele kezd el foglalkozni, hanem ad egy küldetést. Mit csinálsz itt, Illés? Aztán Jeremiás, biztos tudjátok, Jeremiás az a proféta, aki egész életében, sokszor elmondják a lelkészek, egész életében küzdött, és egész életében nem látta annak a gyümölcsét. És van egy olyan pont a Bibliában, ahol ő besokal. Jeremiás az egyik olyan szereplő a Bibliában, aki perlekedik az Úrral, aki elküldi az Urat olyan módon, ahogy azt mondjuk, hogy fú, hát így nem lehet beszélni az Istennel. Azt mondja neki, hogy Miért tart, ez 15. fejezet, Jeremiás könyve, miért tart fájdalmam szüntelen? Miért nincs gyújtjulás súlyos sebemre? Olyan vagy hozzám, mint a csalóka patak, amelyben nincs állandóan víz. Konkrétan azt mondta az Istennek, hogy megbízhatatlan vagy. Ezt mondta egy ember az Istennek. Mire azt mondja neki az Úr, hogy jó, tudom, ez most nehéz, ez egy ilyen időszak. Gyere, beszéljük meg, gondoljuk át. Nem, azt mondta neki az Úr, hogy ha megtérsz, megengedem, hogy újból szolgálatomba állj. Ha értékes dolgokat beszélsz értéktelenek helyett, akkor szószólom lehetsz. Hihetetlen kemény, ahogy Isten válaszol ezeknek a férfiaknak. Hogy nem köntörfalaz, nem utalgat, nincs indirekt kommunikáció. Tudjátok, milyen az indirekt kommunikáció? Hogy drágám, nem kéne becsukni az ablakot? És akkor ugye erre az a férfi azt mondja, hogy nem. Vagy azt mondja, egyenesen azt szokta nekem mondani a feleségem, hogy nem nagy itt a húzat? És akkor ugye én erre azt mondom, hogy ez egy eldöntendő kérdés. Nem. Vagy igen. És ha arra jutok, hogy nem, akkor azért baj, mert hogy nem a húzatról volt ugye a kérdés föltéve, hanem arról, az egy felszólítás volt, hogy drágám, csukd be az ablakot. Ez az indirekt kommunikáció, hogy nem mondjuk ki, hogy csukd be az ablakot, hanem hogy nem nagy itt a húzat. És Isten meg nagyon egyszerű dolgokat mond ennek a három embernek. Az elsőnek, Józsinak azt mondja, hogy gyerünk, menni fog. Illésnek azt mondja, hogy mit csinálsz itt? Mi a francot csinálsz itt? Jeremiásnak meg azt, hogy befejezted a hisztit? Van valami a férfi lélekben, ami nem kívánja, hogy állandóan cirógassák. Ezt nagyon nehéz megérteni. És pont ezek után, hogy tegnap arról beszéltem, hogy bocsássunk meg a férfiaknak, értsük meg őket, a férfiak pontosan tudják, hogy de alapvetően nem megbocsátás és megértésre van szükségük, hanem néha kemény szavakra, bíztatásra, és arra, hogy valaki azt mondja neki, hogy mit csinálsz itt? A Bibliában Isten az atya sokszor teszi ezt, hogy nem cirogatja a férfiakat, hanem kezelésbe veszi. Ahogy mondjuk Salamon a fiát, ha gondoljatok bele, hogy a példabeszédekben azt mondja, tehát hogy Salamon a fiát úgy neveli föl, hogy nem arra figyel, hogy az érzései rendben legyenek, és ne sérüljön a gyerek. Ugye? Meg hogy minden rendben legyen, hogy jó magabiztossággal és önértékeléssel nőjön föl. Hanem az egész bölcsességirodalom ott arról szól, hogy figyelj, fiam, felelősséged van a világban, szedd össze magad, nőj föl ehhez, mert ezt neked meg kell csinálni. És ebben, hogy küldetésed van, felelősséged van, ebben van egy iszonyatos fontos kommunikáció, ebben a kommunikációban, amit Isten mond, van egy iszonyatosan fontos üzenet a férfiaknak, amit viszont elképesztően ritkán hallunk, vagy nagyon sokszor nem halljuk meg, az, hogy szükség van ránk, küldetésünk van. Mikor azt mondja Isten, hogy mit csinálsz itt, akkor nem lenyom egy férfit, hanem egy férfi azt érzi, hogy fú, lehet, hogy mégis szükség van rám, lehet, hogy van valami, amit még elvégezhetek. Vagy ne hisztíz, fú, ezek szerint van dolog, amit elvégezhetek. Neked dolgod van. Az Isten úgy beszél, hogy ne cicózzunk, ne pazaroljuk itt az időt, ne az legyen a cél, hogy addig beszélgessünk, amíg megszületnek benned azok a jó érzések, amikre vágysz. Férfi vagy, le a jó érzésekkel. Mit érdekel, hogy mit érzel? Csináld meg a dolgot, küldetésed van. És ezt nagyon fontos hallanunk, nagyon fontos hallanotok. Egyszer egy barátom, és bekerült egy spirálba, nőügy, nagyon fájt a lelke, nem tudta, hogy mit csináljon, jaj, teljesen össze volt törve, vekengett, agonizált, minden volt, és akkor ment ez ide-oda, és kaptam ugye az SMS-eket, egy hét, egy hónap, fél év, jó. És volt egy olyan, amikor kaptam egy SMS-t, és mondta, hogy hát nagyon megint ki van borulva, ezt érzi, azt érzi, nem tudja, hogy mit érez, és akkor én valamilyen indítatásból azt írtam neki vissza egy SMS-be, hogy ki nem tolja le az érzéseidet, csak nem tolja. És ki nem tolja le, hogy mit érzel? És az volt a durva, hogy visszajelezte nekem egy héttel később, na ez rántotta ki. Akkor jött rá, hogy a szemét valami másra is lehetne szegeznie, és neki igazából nem kell megoldani ezeket a problémákat, neki máshova kell néznie. És ezt persze soha nem írnám a feleségemnek. Tehát, hogy ez az az üzenet, hogy ki nem tolja le az érzéseidet, amivel be lehet fejezni egy házasságot, el lehet rontani egy estét, ezzel egy hétre vagy hónapra. Tehát értjük, hogy ezt nem lehet mindenkinek ezt megírni. Ezt a férfi barátomnak írom meg. Jordan Peterson mondta azt, ha valaki tudja, hogy ő kicsoda, ő most egy nagyon felkapott pszichiáter Kanadában, de leginkább arról lett híres, valamiről híres lett, és az egy politikai ügy, de amiről még híres az, hogy a férfiaknak nagyon sok előadást tart. És fönn vannak ezek az interneten, és nagyon sok embernek szívesen ajánlom őket, mert ugyan ő nem keresztény, egyébként viszont nagyon tisztában a keresztény értékekkel, és ő az, aki azt mondta, hogy ha nem lenne Isten, ő nem tudja, hogy van-e vagy nincs, de feltételezi, hogy van, mert lennie kell. Pszichológiailag be tudja bizonyítani, hogy lennie kell egy Istennek. Úgy vagyunk, olyan az ember pszichéje. Szóval különleges ember, de nincs hitre jutva. Viszont amiket az Isten, vagy amiket a férfiról ír, vagy beszél, azok nagyon elgondolkodhatók, nagyon érdekesek, és nagyon szemfelnyitók, és a férfiak hallgatják az ő előadásait. Na most ő azt mondta, hogy egy férfiaknak ne adjunk jogokat. Neki nem jogokra van szüksége, az megöli a férfit. Hanem a férfinak küldetésre van szüksége, felelősségre, feladatra. Ez segít felépíteni egy férfit. És itt, amit én elmondok, az ez, hogy van küldetésünk minden férfinak. Tapolyi Emőkét sokszor emlegetem, és pontosan azért, mert ő egy nagy drukkere a férfiaknak. Ő nagyon szereti, és nagyon szeretné felépíteni, segíteni abban, hogy a férfiak megtalálják magukat, és nőként ez szerintem nagyon érdekesen, és nagyon ügyesen oldja meg, ugye neki ez a szakmája. De az van, hogy ő előadásokban nagyon bátorító a férfiakkal. És van egy olyan kép, amit szokott mutogatni, amin egy férfi, kicsit ilyen bibliai alak, tehát szakállas nagy köntösben, körbeölel egy nőt a köntösével, aki a földön ül és szoptat. És semmi baj. És az egyik kezében a férfinak egy lándzsa van, a másik kezében egy pásztorbot, és így tart árnyékot a nő fölé. És ebbe a képbe minden benne van. Az, hogy mi az, ami alapjáraton egy férfinak ott van, hogy miért kell felelősséget vállalni. Egy férfi felelősséget vállal a rábízottakért, a családjáért, a feleségért, az anyagiakért, a barátaiért, a beosztottjaiért. Így vagyunk megteremtve. Van küldetésünk, van felelősségünk ezekért az emberekért felelősséget vállalni. És ő tette fel a kérdést, Emőke, hogy mikor megkérdeztem tőle egyszer, hogy jó, de akkor most hogy tudja egy nő, férfi kb. Beindítani, hogy mi ez hogy jöjjek rá erre, hogy mi az én felelősségtudatom. És azt mondta, hogy képzeljek el egy nőt, aki a sátorban van és szoptat, és nem tud más csinálni. Tehát, hogy ott van egy olyan helyzetben, hogy nem tud semmit tenni magáért. Akkor, de ő ellátja a saját feladatát, ő teljesen kompetens abban, amit csinál, de nem tud többet tenni magáért, mert éppen szoptat. Na akkor mit csinál egy férfi? Mit tesz egy ilyen férfi egy ilyen helyzetben az anyósával, a saját anyjával? Mit tesz egy ilyenkor az apósával? Ugye ezek tök fontos kérdések házasságban, hogy mit teszel? Megvéded a feleségedet? Azt mondja, hogy a férfi képes megszerezni a jót és távol tartani a rosszat. És az is érdekes, amit még hozzátett, hogy a férfi olyan, hogy ráadásul képes arra, és benne van, hogy ne csak ezért a sátorért, hanem a szomszéd sátorért is felelősséget vállaljon. Úgyhogy nekünk, férfiaknak ez a lényeg, nem jogaink vannak, hanem felelősségeink a világban. És egy olyan világban élünk, ami csak a jogokról beszél. Persze, hogy nem találjuk a helyünket. Fel kell nőnünk, és el kell hagynunk az anyai akolmeleg ölelést. Ez egy olyan mondat, amit lehetne szépen cizálálni, hogy figyelj, ez egy folyamat, szépen végig kell rajta menni. Jordan Peterson így foglalta össze. Grow the hell up. Ez egy olyan előadás, és egy olyan cím volt az előadásának, ami miatt őt meginterjúolta. Hogy lehet azt mondani embereknek, férfiaknak, hogy nőj már föl a francba. Körülbelül ezt így lehetne magyarul lefordítani. Ez hol segít? Hát azt mondja, hogy ez a szakmám. Ez segít. Honnan tudod, hogy ez segít a férfiaknak? Mert ezzel foglalkozom. Ez volt az ő válasza. Grow the hell up. Rakj rendet a szobádba. Kezd el uralni a teret, ami körülötted van. Lépj ki és kezdj el élni. Nem tud neked jobbat mondani egy férfinak, egy olyan, akinek ez a szakterülete. Akár volt előtted példaszerű apa, akár nem. Már nem több megértésre van szükséged. Valószínűleg nem több megértésre van szükséged, hanem bíztatásra, arra, amit Isten szokott mondani, hogy gyerünk, képes vagy rá. Mit csinálsz itt? Na ne hisztízzél, menjél vissza, képes vagy rá, meg tudod csinálni. Mit csinálsz itt? Ne hisztízz, menjél, képes vagy. És azt így, Isten ezt hajlandó nekünk sokszor elismételni. Ha megértésre vársz, akkor soha nem fogod megtalálni magadat. A Biblia megerősíti a küldetésünket és a szerepünket. Tehát most elmondtam ugye, hogy nekünk küldetésünk van, de akkor nézzük meg. A Biblia megerősíti ezt a férfiaknál, de egy olyan verseknél és olyan versekben, amiket például nagyon nehéz a mai világban jól fogadni. A mai kultúrában van egy felkavaró rész a Bibliában, amit a pásztorok nem is nagyon szeretnek tanítani. Ez az 1 Korintus 11, ugye? Nő feje legyen bekötve, tehát hogy ismeritek ezeket a részeket. Tehát amikor lelkész vagy, akkor azon gondolkodsz, hogy mikor megyek már gyorsan át az 1 Korintus 11-en. És ott vannak ilyenek, hogy az ilyen versek, amiket föl is olvasok. 1 Korintus 11-ben azt mondja Pál. Kettő, ez így nem lesz jó. Dicsérlek titeket, hogy emlékeztek minden tanításomra, és úgy tartjátok meg a hagyományokat, ahogyan átadtam nektek. Szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten. Minden férfi, aki fedett fővel imádkozik, vagy profétál, szégyent hoz a fejére. De minden asszony, aki fedetlen fővel imádkozik, vagy profétál, szégyen hoz a fejére, mert ugyanolyan, mintha megnyírták volna. Mert ha az asszony nem fedi be a fejét, akkor vágassa le a haját, ha pedig szégyen az asszony hajának levágása, vagy leborotválása, akkor fedje be a fejét. Mert a férfinak nem kell befedni a fejét, mivel ő az Isten képe és dicsősége, az asszony ellenben a férfi dicsősége. Mert nem a férfi van az asszonyban, hanem az asszony van a férfiból. Ezt olvast föl a Sirályban, vagy olvast föl egy a Sziget Fesztiválon a színpadról. Tehát biztos, hogy megdobálnának az emberek. Tehát ez az a rige része, amivel nagyon nehéz a kultúrában jó pontokat szerezni. Mi az, hogy az Isten dicsősége a férfi, és a nő akkor nem, ő nem az Isten dicsőséget. Minket is egy kicsit valahol bent lehet, hogy zavarnak ezek a versek. És ezekről muszáj beszélnünk, mert ugye itt elhangzanak dolgok, és most ne a kendőről beszélünk, az egy külön téma lenne, és az, de most nem tartozik a tárgyhoz. Hogy mit csináljunk ezekkel a versekkel, a szolgáló lány meséje korában. Ugye most megy az a sorozat, lehet, hogy legtöbben még nem láttátok, a Szolgáló lány meséje, az arról szól, hogy egy keresztény uralom lesz Amerikában, és diktatúra, ahol a nőket szülésre kényszerítik. És rabszolgák ebbe az egészbe. Ki van vetítve a világunk összes sztereotípiája és félelme, akár ezekkel a versekkel, vagy a kereszténységgel kapcsolatban. Na most, mit mondjunk ezekről a versekről, amikor az elnyomó férfi ugrik be nekünk arról, hogy a férfi a nő feje, és ő az Isten dicsősége, te pedig hallgassál, és te senki vagy. Ugye, mert mi az? Valahogy nekünk ez a felújtatása ennek a versnek. Nyilván nem biztos, hogy nektek, de úgy általában a nőknek és férfiaknak. És muszáj itt megjegyezni, hogy sok férfi él vissza ezekkel a versekkel. Ugye tegnap azért én erről beszéltem, hogy ugye ezek a versek le is vannak járatva. Akár itt is ülhet olyan keresztény nő, akinek az apja abuzívan viselkedett, mint ő a fő keresztény. Vagy azt látta, hogy az anyának sose lehetett igaza. Vagy én nekem ugye már van olyan, hogy házasságokat látok ilyennek, akár az én korosztályban, hogy vannak férfiak, ennyire nem nőnek föl, a főséget teljesen félreértik. Ugye alapvetően jognak értik, és nem felelősségnek, amiről az előbb beszéltem. Na most, ezzel óriási szenvedéseket okoznak a nőknek, férfiak. Viszont amit az nyugati kultúránk felajánl a versekért cserébe, hogy ezekkel ne tudjanak már férfiak többet elnyomni, és a patriarchális, biblikus, ronda, fehér ember, fehér férfiaknak a kultúráját el kell tüntetni, mert azzal a nők csak kárt szenvedtek, ennek cserébe ő csak egy dolgot tud felajánlani. Az, hogy alapvetően szüntessük meg az egyenlőtlenséget, a hierarchiát, legyünk teljesen egyenlőek, egyenrangúak, egyenjogúak. És ez olyan szinten erősen bennünk van, hogy amikor ezt az előadást előadtam valahol, akkor férfiak és nők is egyaránt azt érezték, hogy neki kényelmetlen volt, hogy ennyit csak a férfiakról beszélek. És a nők, tudod, mert oda kell tenni. De a nők is. A férfiak ilyenek, de a nők is. Mert ha nem teszem oda, akkor már nem egyenlő a dolog, és már elszokott a fülünk attól, hogy két egész estét csak a férfiaknak szánunk. Teljesen elszokott a fülünk. Muszáj kiegyenlíteni a dolgokat. Ők ezt tudják felajánlani. Azt, hogy szüntessük meg a férfi dominanciának, vagy a fehér férfi felsőbbrendűségének, vagy a patriarchális társadalomnak nevezett rendszer. Tök mindegy, hogy melyik, mindegyik negatív konnotációval van ellátva. És az ok, amiért szüntessük meg, az az elnyomás. A férfi nem jó fő, ő egy elnyomó fej. De néhány dolgot muszáj mondani ezekről a versekről, mert hogyha ebbe belemegyünk, akkor egy idő után nem tudunk mit kezdeni az igének ezzel a részével. Az első dolog, ami nagyon fontos, az, hogy a harmadik vers, az, amit felolvastam, hogy szeretném, ha tudnátok, hogy minden férfinak feje a Krisztus, az asszony feje a férfi, a Krisztus feje pedig az Isten, abból egy valami nagyon fontos dolog lejön, az, hogy a hierarchia az nem egy fehér férfi találmány. Nem lehet, mert a Szent Háromságban ott van. A Krisztus feje az Isten, az Atya. A hierarchia benne van a Szent Háromságban. A hierarchiában az azt jelenti, hogy az Atya parancsol a fiúnak, és a fiú engedelmeskedik az Atyának. Ha az engedelmesség és a hierarchia rossz, akkor Krisztus rossz. Akkor ő van tévedésben. És ez azért mondom el, mert ez egy tök érdekes dolog, hogy ha a hierarchia az Istenből fakad, akkor alapvetően ez egy jó dologból fakad. Tehát ennek nem kéne rossz dolognak lennie. Ez egy torzított, elrontott dolog, de nem egy jó, nem egy rossz dolog. A másik nagyon érdekes dolog ezzel a résszel az, hogy ez nem lehet a fehér férfi felsőbbrendűségének a táplálója ez a vers, mert ez nem a fehér férfi, hanem minden férfinak szól. Ez szól a japán férfinak, ez szól az ázsiai férfinak, a fekete-afrikai férfinak, ez szól a homoszexuális vágyakkal élő férfinak, aki cölibátusban él és férfiként akar élni. Ez neki is szól, hogy te vagy a fej. Nekem van olyan homoszexuális barátom, aki neki nem változtak meg a vonzalmai, de egyedülállóként éli le az életét, és férfias. Tele van férfiassággal. Mert ő tudja, mi a helye és mi a dolga. Ez nem a fehér férfinak, a csoportjának szóló felhatalmazás ez a vers. Ez minden férfira rak valamit. És a harmadik, hogy mit rak a férfiakra? Ez itt nem jogot ad a férfiaknak, amikor azt mondom, hogy ő a fő, ő a vezető, adta meg Isten azt, hogy vezessen. Hanem Isten, előbb beszéltünk, felelősséget tesz a férfira. Grow the hell up. Azt mondja neki, hogy, hogy te vagy az Isten képe, akkor viselkedj úgy, mint az atyát képviselő fél a házasságban, vagy a nőkkel való kapcsolatban. Viselkedj úgy, hogy viselkedek én az egyházzal. Ez nem jog, ez borzasztó nagy teher, vagy egy oltári nagy felelősség. És erre a szerepre, felelősségre elképesztő nagy szüksége van a férfiaknak. Ezért elképesztő nehéz, amikor mindenhonnan kiszorulnak, mint vezetők. Mert abban a pillanatban azt veszed észre, a minden nő mindenhová oda akarja rakni azt, hogy azt megcsinálta egy férfi, én is meg tudom csinálni. Azt megcsinálta egy férfi, én is meg tudom csinálni. Oké, de akkor mi miért vagyunk? Akkor egy ponton tényleg elveszett minden. Egyszer odajött valaki, és azt mondta a közösségünkbe, hogy de miért van az, hogy nálunk csak férfiak lehetnek lelkészek, ugye a gyüliben? Ugye kétfajta verzió van, az egalitárius, meg a komplementárius, lehet, hogy rosszul mondtam, bocsánat a teológusoknak. A lényeg az az, hogy az egyikben ugye csak férfi vezetőség lehet, a másikban vegyes a vezetőség, mint ahogy most már ez jelenik meg a cégeknél, és a politikában is mindenütt. És akkor megint ezt kérdeztem, hogy abszolút látok kompetens nőket, és látok olyanokat, akik tudnak dolgokat, sőt, néha azt látom, hogy nem csak kompetenciában, hanem alapvetően inkább motivációban előrébb vannak sokszor a nők. Mert ugye a férfiak don't grow the hell up. De az van, hogy a férfiaktól ez tényleg elszívja a levegőt egy ponton. Tehát nem találják a helyüket, mert elképesztő szükségük van, hogy a helyükre kerüljenek, és az a helyük, hogy ők a fej. Nem tudunk erről most mit mondani, mert ugye ez van ott a Bibliában. És ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy viszont ugye, mivel nagyon kicsi a bizalom, erről lesz még szó, ez nagyon nehéz átadni a férfiaknak, ezt megértem. És erről fogunk még egy picit beszélni később, hogy ezzel mit lehet csinálni. Viszont most engedjetek meg egy kitérőt. Egy olyan kitérőt fogok mondani, amivel meg akarom magyarázni az Isten képűségét, jó? Mert ez egy olyan vers, ami szerintem nagyon sokat elmond a gyülekezeteknek, és nagyon könnyű félreérteni, hogy egyáltalán nem az volt ezzel a verssel a célja az Istennek, hogy azt mondja, hogy az Isten képe és dicsősége az a férfi, és a nő az nem. Hogy amikor én ezt elkezdtem tanulmányozni, akkor nagyon érdekes dolog jött ki. Az Isten képe a férfi, meg ő a mennyasszony az egyházban, ugye? Az Isten azt mondja, hogy én vagyok az atya, én vagyok a férfi, és te vagy a mennyasszony. Én a vőlegény, te a mennyasszony. Az egész egyház úgy van a Bibliában lefestve, mint a női fél. Viszont utána meg azt mondja a férfinak, hogy te vagy az Isten képe, a fej, ugyanaz vagy a kapcsolatokban, mint amilyen én vagyok az emberekkel, tehát te vagy az Isten képviselője, de ez most csak inkább mint szimbólum. Most a férfi akkor most melyik? Ő most nő az Istennel való kapcsolatban, vagy ő most férfi az Istennel való kapcsolatban? Ez egy tök nehéz kérdés, és ez férfiakat tényleg össze is zavar, mert ezt tényleg nem szoktátok sokszor végig gondolni, de az, hogy Isten felé oda nézünk, és befogadjuk, és imádjuk, és letérdeljünk a lába elé, és engedjük, hogy átformáljon, és hogy ő vezessen minket, és hogy megint befogadjuk az ő lelkét, ezek mind nőies dolgok. Tehát a befogadás az egy női dolog. A férfi az, aki hódít, aki megy. Hogy van ez, hogy minket berak Isten egy olyan szerepbe, férfiakat, amiről ő maga mondja, hogy ebben van, ebben ezt teremtettem bele a nőbe. És utána pedig azt mondja, hogy te vagy az Isten képe. Hogy kell ezt összerakni? És ez azért fontos, mert sok férfi talán ezért nem találja a helyét a gyülekezetekben. Hogy én ezeket tanulmányozva kezdtünk el gondolkodni az barátaimmal, hogy van olyan, hogy nőies lelkület, nőies szellemiség, vagy ahogy egy gyülekezetnek a lelki élete inkább nőies. És van olyan gyülekezet, vagy lehet olyan közösség, ahol amelyikben ez is megvan, de van hely a férfiaknak is. Én azt látom, hogy a gyülekezetek lelkülete általában inkább abban erős, hogy fogadjuk be Istent, hogy fejezzük ki a szerelmünket neki a dalokban, hogy fogadjuk el, hogy ő vezet minket, és mi nem tudunk, nélküle semmik vagyunk, nem tudunk semmit se csinálni, ő a mi fejünk, ugye? És abban a pillanatban egy férfinak ebbe hol találja meg a férfiasságát? És állandóan Isten jelenlétében kell lenni. És az a helyzet, hogy egy férfi nem így van megteremtve. Egy férfi nem képes 0-24 az Isten jelenlétében lenni, ő nem tudja a 24 órás dicsőítéseket mindig imádni. Rengeteg férfi nem találja a helyét a dicsőítő alkalmakon, és nem tudja, hogy mit kezdjen azzal, hogy most megint énekelni kell, vagy nem tudja azt, hogy ima órán ennyi ideig nem tud csukott szemmel ott lenni, és már kisfiú korától szenved ezekben a dolgokban, de azt látja, hogy hát ez a keresztény lelkület. De ez nem. Az a durva, amikor azt mondja, egyrészt azt mondja C.S. Lewis, hogy az Isten mellett mind nők vagyunk. Másrészt viszont azt mondja az Isten, hogy te férfi, te vagy az Isten képe. Ami azt jelenti, hogy a feladatod és a szerepedet tekintve engem képviselsz a világban, és hogyha te állandóan odajössz hozzám, hogy mit csinálsz itt? Menj már vissza! Tehát sokszor van az, hogy odajön hozzám valaki, és azt mondja, hogy miért nincs több dicsőítés, több az Isten jelenlétét jobban oda kéne vinni a gyülibe, és ez rám is telepedett, mint lelkész egy időben. És emlékszem, hogy felszabadított az, amikor rájöttem, hogy mikor jön az Isten tisztelet, és én lelkészként vagyok jelen, akkor én férfi szerepben vagyok, én Isten képeként vagyok jelen, azaz én egyáltalán nem is tereszegezem a szememet, én az ellenségre. Én arra figyelek, hogy az ellenség hol jön be. Próbálok, oda szegezem a szememet, ahol az Isten, de nem az Istenre. És ezért nekem marombi nehéz egy Isten tisztelet előtt dicsőítésbe belemenni, viszont marha könnyű, ha nem én vagyok a lelkész, hanem ott ülök a hatodik sorba. Akkor szeretek elmerülni Istenben, és átadni magamat neki. Viszont rengeteg olyan helyzet van, amikor az Isten azt mondja egy férfinak, és nektek férfiak ezt fogja mondani, hogy már megint itt vagy az én jelenlétemben, már megint ide jöttél a lábamhoz. Mit csinálsz itt? Menjél vissza, és szegezd a szemedet az ellenségre, és hódíts, és az Isten országáért tegyed meg a dolgaidat. Tudod, mi a dolgod? Nem csak velem foglalkozzál. És ha ezt megértjük, nagyon sok férfi megtalálna a helyét. És ez egy tök jó kérdés. Milyen a gyülekezet, amelyben a férfi otthon érzi magát? Milyen a lelki közösség, milyen az imaóra, milyen a dicsőítés, ahol egy férfi otthon érzi magát, ahol azt érzi, hogy szükség van rá, mert azt is meg tudja élni, hogy őt az Isten nem mindig magához hívja, hanem elküldés. Ez nem azt jelenti, hogy a nőket nem, vagy ilyesmi, ezt tudom, lehet, hogy ott forgott, hanem azt, hogy ez szinte képtelenség, hogy állandóan Isten jelenlétébe legyek, én ezt tapasztaltam magamon. Na most még valami, hogyha viszont belegondoltok, a grungorhoz visszatérve, a férfi agy ugye fakkokból áll, a női agy nem, és ezt a feleségemnel is látom, és lehet, hogy ebben nem mindenki ért egyet, de én ezt egyelőre így láttam, hogy tényleg minden összefügg egy nőben. Ha egy nőben minden összefüggésű, neki egyszerre nőnek, és egyszerre férfinak kéne lennie az Istennel való kapcsolatába, ezt nagyon nehezen oldaná meg. Viszont a férfinak van mennyasszony fakja, van Isten képe fakja, és ide-oda tud ugrálni, és most itt vagyok, most ott vagyok, még teremtettségünkben is úgy vagyunk megteremtve, hogy ezt mi be tudjuk tölteni, ezt a szerepet. Szóval ez az Isten képűség, ez nem értékről szól. Ez csak a másságunkról. Szóval ilyen, és nézzétek majd meg Dávidot, a hadvezért, meg a zsoltárokban nyüglődő síró és magasztalót. Hihetetlen, hogy ő hogy tudott váltani a kettőben. Táncolni Isten előtt, mint az őrült, és kijönni ebből, és csinálni a dolgát. Szóval hanem folytatásképpen, visszatérve, amit mondtam, a Biblia megerősíti a férfiaknak a küldetését. Férfiak, van küldetésetek, van feladatok a világban. Viszont ahogy már múltkor mondtam, ti el vagytok bizonytalanodva, és én is el vagyok bizonytalanodva. És ebben érdekességként hozok nektek egy tanulmányt. Hoztam ide egy táblát, amire most rajzolni fogok. Mert volt egy érdekes tanulmány, amiben a nők és a férfiak közötti különbségeket nézték meg a karrier szempontjából. Biztos ti is tudjátok, ez egy parázsvita, hogy ki mennyit keres, és hány nő van, hány milyen beosztásban, erről tegnap megint beszéltem pár mondatot, de a lényeg az, hogy nyilvánvalóan keresik a válaszokat az emberek, hogy mi az oka annak, hogy bizonyos munkakörökben sokkal több a nő, másokban sokkal több a férfi, főleg azért, mert ugye van egy olyan elmélet, hogy hát de mi mindenben ugyanolyanok vagyunk. Akkor miért nem ugyanolyan minden? És ugye a legtöbb radikális feminista egyszerű válaszsal zárja le a dolgot. Egy nő és egy férfi között a karrierben a legfontosabb dolog az, hogy a nőt diszkriminálják, mint nő. És az a helyzet, hogy tudjuk, hogy ilyen van. Ezt nem kell letagadni. Tudjuk, hogy vannak olyan munkahelyek, ahol nem szabad, vagy nem lehet nőként könnyen előrelépni. Viszont voltak még olyanok, akik azt mondták, hogy de mélyebbre akarunk ebben ásni. Meg szeretnénk nézni, hogy tényleg mi van amögött, hogy más utat, életpályát, vagy karriert futnak be nők és férfiak. Van-e még valami? Vannak-e dolgok? És azóta azt látom, hogy sok-sok faktor jön be, ami a választásunkat befolyásolja. Tehát van tényleg különbség nő és férfi között. És vannak ezek között érdekesek. Megnézték a tudatosságot. Azt vették észre, hogy egy nő, és a nők és a férfiak átlagosan ugyanolyan tudatosak. Ugyanannyira sok nőt találsz, aki tudatos, és ugyanannyira sokat, aki nem, mint a férfiaknál nincs különbség. Megnézték az intelligenciát. A világon úgy vagyunk megteremtve, hogy intelligenciában a férfiak és nők teljesen azonosak. Ugyanannyi intelligens nő van, mint férfi. És ugyanannyi van, aki tuskó, mint mind a kettőből, aki vagy kevésbé tud fölfogni dolgokat. Vagyis az, hogy valaki milyen okos, vagy mennyire intelligens, inkább így mondom, vagy az, hogy mennyire tudatos, ez ezek szerint nem játszik szerepet abban, hogy mekkora karriert fut be. És akkor találtak egy olyat, amiben viszont van különbség, és ez az egyetlen értésre való hajlam. Ezt úgy hívják angolul, hogy agreeableness, és valójában az a készség, hogy mennyire vagy egyetértő, vagy mennyire vagy hajlandó elfogadni mások véleményét, és alkalmazkodni. És a következőt találták. Azt találták, hogy azoknak az embereknek a túlnyomó többsége nő, aki könnyebben veszik át mások véleményét, könnyebben formálhatók az ő véleményükben, és sokkal könnyebben értenek egyet a másikkal, vagy tesznek meg dolgokat, akkor is, ha nem értenek meg vele egyet. És a túlnyomó többség azoknak, akik fafejűen azt mondják, hogy nem, akkor az nem, az igen, akkor az igen, és képesek arra, hogy nem értenek egyet az utolsó vérig, azoknak a túlnyomó többsége a férfiaknál van. Azért két haranggörbét rajzoltam föl, lehet, hogy egy kicsit jobban össze van csúszva a kettő. Az a lényeg, hogy azok az emberek, akik ennek a spektrumán vannak, ugye kevesen vannak, azok szinte teljesen befolyásolhatók. Azok az emberek, akik itt vannak, a nők nagy többsége, azok könnyebben értenek egyet. De van a nőknek is olyan része, amelyik egészen komolyan ellen tud mondani, jobban, mint pár férfi, akikből ugyan nem túl sok van, de a férfiaknak van egy része, aki viszonylag érzékeny és könnyen ért egyet másokkal, és aztán utána van a férfiak nagy többsége, aki nagyon-nagyon sokkal jobban meg tudja húzni azt, hogy olyan nehéz ezt az agreeableness-t leírni magyar szóval. Szóval abban a spektrumban vannak, hogy nem könnyen értenek egyet másokra, és aztán vannak a teljesen kőkemény emberek. És azt látták a két haranggörbével, hogy itt van egy nagy különbség a kettő között. És ennek van egy komoly vetülete. Sose voltam jó abban, hogy egyszerre tábla és a jegyzet. Bocsánat. Volt egy kis csoport beszélgetésünk egy ilyen előadás után, ahol férfiak összejöttek, és az első gondolat az volt, mikor egy férfi megszólalt. Hát én attól érzem magamat férfinek, és én attól vagyok férfi szerintem, mert azt csinálom, amit akarok. És ezt többen megfogalmazták, azt csinálom, amit akarok. És nagyon kevés, nem biztos, hogy nők alapvetően ebbe írnák le magukat. Azért vagyok nő, mert azt csinálom, amit akarok. Nem ez lenne az első gondolata. De simán találsz férfiakat, akik ezt fogják mondani. És ez a különbség, hogy mennyire értesz egyet, hogy mennyire tartod a saját véleményedet, a saját víziódat, a saját gondolatodat, a keményen, és a határaidat, és a falaidat, ez a különbség nagyon jól jön, ha fizetésemelést kell kérni. Ha valaki bemegy fizetésemelést kérni, akkor ezt kimutatták, hogy nagyon sok nőnek azért kisebb a fizetése, mert bemegy, és azt mondják neki, hogy ennyi, oké. És akkor ezt mondja, hogy jó, elfogadom. Egy férfi meg azt mondja, hogy ja ne, én ennyiért nem vállalom ezt a munkát. Jó, hát akkor egy kicsit többért. Én ennyiért sem. Hát akkor ennyire. Jó, ennyire elvállalom. És ez az egyik különbség. Nem az a különbség, hogy ő ügyesebb, okosabb valami, vagy ugye, ahogy mondtam, nem intelligensebb, nem tudatosabb. Csak a természeténél fogva sok férfi sokkal könnyebben mondja azt, hogy nem. Azt én ugyan nem. És ez iszonyú fontos tulajdonság a vezetésben is. A nők természetüknél fogva, a tanulmány szerint, és mondom, ez egy komoly pszichológiai tanulmány volt, a természetüknél fogva könnyebben tesznek meg dolgokat, amivel nem értenek egyet. És könnyen alkalmazkodnak. És a vezetés azonban elképesztő harccal jár. Nagyon sok ellentmondással. Én ezt lelkészként látom. A véleményed, az akaratod, az érveid, a víziód határozott képviseletével. Iszonyatosan erősen kell képviselni. És nagyon valaki ezt mondta nekem, hogy ha nem tudok kirúgni embereket, ha nem tudok elküldeni embereket, akkor nem leszek jó vezető. Ha nem tudom valakinek azt mondani, hogy bocs, figyelj, szeretlek, de a munkád pocsék, nem tudunk együtt dolgozni tovább. Azt mondtam egy másik valaki nekem, hogy ha amit mondok, az mindig mindenkinek tetszik, akkor valamit rosszul csinálok. Amit mondok, az mindig lesz olyan, akit meg fog sérteni, akinek fáj, aki kiakad, aki odajön és elkezd veled pörölni. És sok nő nem vágyik erre. Sok nő nem vágyik arra, hogy neki ezt meg kell védenie, végig kell tolnia. Viszont, és ezért van az, hogy nagyon sok nő, nem, ha teheti, nem akar vállalatigazgató lenni. Ha teheti, akkor ő nem ezt a szakmát választja, és olyan országokban, ahol már teljes a szabadság abban, hogy munkaerőpiacon, mint mondjuk a Skandinávia, ott is vannak szakmák, ahol a 80%-os a 80% az ott dolgozóknak nő, és vannak szakmák, ahol a 80% férfi, pedig lehetne fordítva, és mindent próbálnak valahogy gyömözkélni, hogy egyenlősítsék, de a nők és a férfiak természetüknél fogva tudják a preferenciáikat. És ez nem azt jelenti, hogy ne lennének nők, akik viszont vállalatigazgatók lennének, és ne lennének persze olyan férfiak, akik meg inkább ovóbácsik. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy ne lenne itt is, ott is áthallás, sőt, amit még megfigyeltem, és sokan megfigyeltek, és mások is, és ebben tegnap még a kis csoport beszélgetésünkben is volt egy ilyen, előjött többször, hogy azok a nők viszont, akik vezető pozícióba kerülnek, mind eltolódnak a férfi skála felé ebben az egy kérdésben. Felveszik a férfi attitűdöt, nagyon kemények lesznek, és nagyon jól fognak vezetni. Egyszer egy nő mondta nekem azt, ezt tegnap elmeséltem, hogy ő nem környékezik meg a férfiak a munkahelyén. És hogy nagyon, nagyon nehéz neki az, hogy neki nem udvarolnak ott, és hogy ő egy vezető beosztásban van a munkahelyén, és emiatt nagyon nehéz neki, hogy őt annyira nem. És mondtam, hogy figyelj, oké, én gondolkodom, van egy ötletem, hogy miért nem, de hogy figyelj, egyszerű, menj el a gyülibe, és majd a gyüliben tudsz ismerkedni, ott nem vagy vezető beosztásban. De mondja, hogy ő a gyüliben van vezető beosztásban, ő lelkész. Ja, tehát te lelkész vagy. És akkor kérdeztem tőle, hogy a luteránus egyházban a pulpitust, azt egy semleges munkahelynek tartják. A vezetőt, azt úgy tartják, hogy az egy semleges munka, egy pozíció, mint mondjuk a boltos, lehet férfi és nő is, vagy azt inkább egy férfias szakmának látják az emberek. Hát, gondolkodott, azt mondta, hogy nem, a pulpitus alapvetően az a vélekedés, ez egy férfias szakma. Akkor te férfi vagy, és nem akarok elvenni feleségül. És ez van, hogy egy másik lány mondta, hogy ő autót szerel, és oda megy, és megcsinálja, és tök szuperül beveszik a csapatba, és együtt van a férfiakkal, de senki nem jönne oda hozzá, hogy egy randit kérjen. Hát mondom, mert bevettek a csapatba, férfi lettél, gratulálok, benn vagy a csapatban, de nem veled fogok randizni, hanem majd egy lányjal. És az van, hogy van olyan nő, aki itt van, és nagyon komoly, fantasztikus képességekkel, kompetenciákkal tud vezetni, és nagyon sok nő van, közületek is valószínűleg itt. De az is látszik, hogy vannak, akik már eltolódnak tényleg abba, hogy fölveszik azt az attitűdöt, ami már nem az van, hogy ő egy olyan nő, aki a spektrum ezen az oldalán van, hanem már ki is lépett abból, mint ahogy a visszafelét is látjuk, hogy látjuk a férfiakat, sőt azt a tendenciát, hogy tolják a férfiakat a Ferdinánd a bika felé, ugye, meg Merida a bátor. Tehát, hogy cseréljünk helyet, de közben valahol mégsem jó, mert a pszichésen nem így vagyunk megteremtve. Szóval, ezt azért mondtam el, mert el akartam nektek férfiak mondani, hogy minden megvan egy férfiban, minden benne van, hogy vezető legyen. Hogy betöltse a földön a küldetését, hogy felelősséget vállaljon. Képesek vagyunk fejlenni, és nem a képességeitekkel van baj, hanem a gyávaságotokkal, a bizonytalanságotokkal, és a jellemhibáitokkal, mint ahogy nekem is. Tehát, hogy nem vonom ki ebből magamat. Mi gyávák vagyunk, nem képtelenek. Mi be vagyunk tolva, össze vagyunk törve, össze vagyunk zavarodva. De a képességünk megvan. És most a férfiakhoz szólok. Létezik a férfiak kasztrálása a korunkban? Létezik. Elbizonytalanít minket a szerepünket, az erőnket, a függetlenségünket, a küldetésünket illetően? Nagyon elbizonytalanít. De mi a férfias egy ilyen helyzetben? Magunkba roskadunk? Az jó. A sebeinket nyalogatjuk. Vagy másokat vádolunk, vagy sorozatokkal, maszturbációval, vagy számítógépes játékokkal fájdalomcsillapítunk, vagy ha iszunk, vagy ha abuzáljuk a nőket, és megmutatjuk, hogy de akkor is mi vagyunk a legény a gátom, vagy ha a munkánkba temetkezünk, és akkor karrieristák leszünk, vagy hogyha feladjuk a férfiasságunkat, ugye egyáltalán is társalkodó nők leszünk, és az a legegyszerűbb. Mi a férfias lépés? És szerintem az a férfias, ha felállunk. Tehát ez jelenti férfinak lenni, hogy jó, ilyen a társadalom. Jó, hát akkor most felállunk, most ebbe kell harcolni. Szembenézzünk egy nehézséggel, és azt mondjuk, hogy ebből is ki fogunk mászni. Tehát nem tudok nektek bátorítóbbat mondani, mint az, hogy ki kell ebből mászni. És most három dolgot fogok mondani, amivel segíteni szeretnék, három területet, ahol a férfiak meg vannak roppantva, és ahonnan ki lehet mászni, és gondolkodjatok ezen, hogy ebben így, ezekről eddig mit gondoltatok. Az egyik a szerep. Ma ugye a kompetens nők és az abuzív férfiak világában, abuzív vezető férfiak világában marha nehezen adják oda a szerepet, a vezető szerepet, a fej szerepet egy férfinak. Ma nehéz ezt megkapni. Ezért most küzdeni kell. És kicsi a bizalom, nem nagyon vesz téged körül egy ilyen bátorító közeg, és ez lehet, hogy elbizonytalanít téged. De az a kérdésem, hogy ki mondta, hogy ez könnyű lesz? Ki mondta, hogy könnyű lesz ma a férfinak? Ki mondta azt, hogy a férfinak könnyű kell, hogy legyen az élete? A vezető szerep, az, hogy te fej vagy, nem fog az öletbe hullani. Nem fog, akár még a nők sem fogják tudni neked ezt szívesen átadni. Akár meg fogják kérdőjelezni, azért, mert eljátszottuk a bizalmat. És ezért most meg kell küzdeni, ki kell vívni a tiszteletet. Nem jön magától. És az, hogy ezt meg tud tenni, ahhoz kell egy belső stabilitás. Tehát ha bizonytalan vagy, ha azt gondolod, hogy nem tudom, hogy a férfinak mi a dolga, nem tudom, hogy én miért vagyok a világban, akkor te már hogy tudnád kivívni azt a szerepet, hogy te vezető legyél, amikor magad vagy a bizonyíték annak, hogy nem vagy, a férfiak nem érdemesek a vezető szerepre. Neked az a belső stabilitás kell, amikor tudod, hogy ki vagy. Amikor van belső értékrended, amire állsz. Azt mondod, amit akarsz. Kimondod, amit akarsz. Hány férfi kussol, csöndben van, elhallgat, lenyom, és a benne lévő gondolatokat nem a főnökével szemben, nem a lelkészével szemben, a saját feleségével szemben nem tudja kimondani. Azt teszed, amiről meg vagy győződve. Vannak meggyőződéseid, és teszed. És ha a társadalom mást mond, akkor azt meg el tudod viselni. Ez jelenti férfinak lenni. Van meggyőződésem, teszem, amit tennem kell, és ha neked ez nem tetszik, el tudom viselni. Nem értünk egyet. Na bum. Benned van a lehetőség, mert ott van benned. Az egyet nem értésnek a képessége. Nem a társadalomnak tartozunk elszámolással, hanem a társadalomnál valaki sokkal nagyobbnak. És az a tapasztalatom, hogy ha egy férfi stabil belső értékrenddel rendelkezik, és van egy fellépése, az mindenkinek segít megtalálni a helyét. Például nálunk a házasságunkban, amikor a feleségem nem akkor kezd fejlenni, amikor elkezd lázadni, hanem akkor, amikor én elkezdek nem fejlenni. Amikor én, mert óhatatlanul azt tanulták meg a nők teljesen joggal, hogy az apám helyett nekem kell erősnek lenni, vagy az apámmal szemben nekem kell erősnek lenni, vagy a társadalomban egyedül élek, és egyedül meg kell tanulnom élni. Tehát nem a nőt kell lerombolni, sok férfi csinálja ezt, hogy lerombolom a nőt, manipulálom, hogy gyengébb legyen, mint én, amikor gyenge vagyok. Hanem te legyél erősebb. De az az erő, amit Isten mutat, az az erő, aki felelősséget tud vállalni, mert amellett egy nő megnyugszik. És sok nővel beszélgettem, lehet, hogy most ide fog jönni sok, és azt mondja, hogy de nem így van, de sok nővel beszélgettem, a feleségemet beleértve, aki azt mondta, hogy neki az a megnyugtató, amikor azt látja, hogy stabilan állok, és kompetensen ott állok, akkor azt érzi, hogy elengedheti magát. De abban a pillanatban, hogy érzi, hogy ingok, akkor érzi, hogy neki kell erősnek lenni. Szóval ez ugyanígy van a környezetünk többi részében, egy fellépés, ami belőled árad, az akár rendező erő lehet a környezetedben. Na ott van az erő. Ez egy keményebb téma. Az agresszió. A férfi ereje. Kemény téma, mert ahogy ezt korábban elmondtam, az erőhöz, az erőszak társul a mai társadalomban. És a férfiak nagyon sokszor visszaéltek az agressziójuk, az erejükkel. És ha igaz, amit korábban mondtam, akkor ráadásul ugye a nők eszméletlen kárvallottjai, mert könnyebben alkalmazkodnak, könnyebben értenek egyet, vagy teszik meg azt, amivel nem értenek egyet. Vagyis egy agresszív férfi nagyon komoly károkat tud okozni a nőkben. Az erő erőszakos alkalmazásánál ne csak a fizikaira gondoljatok, hanem a férfi akaratra, az akarat erejére. És ennek, hogy a férfiak, az agressziónak nem csak nők a kárvalótja, én rengeteg férfi, lehet, hogy itt is vannak, akik azért küzdenek a férfiasságukkal, mert volt egy agresszív férfi az életükben. A férfiak férfiakkal is vívnak csatákat, és férfiakat is legyőznek. És az van, hogy ebben a harcban a keresztény férfiak fiatalabb generációja különösen ki van téve a veszélyeknek. Ugyanis alapvetően pacifikált férfiakról van szó. Nagyon sokszor az egyházban mi inkább azt látjuk, hogy mi legyünk a békés fél, mi legyünk a nyugodt fél. Tehát agresszív és kemény emberek mi rajtunk is erőszakot tesznek. És ha azt mondom, hogy alázatos és szelíd, ugye legyél szelíd és alázatos szívű, mint Jézus, akkor egy keresztény férfinak és nőnek is lehet, hogy az jut eszébe, hogy egy ilyen béke Krisztus, az, aki szelíd, aki kenyére lehet kenni. Az agresszió nem fog eszedbe jutni arról, hogy szelídség vagy alázat. És ez az általános. Vannak agresszív és abuzív fiatal keresztény férfiak, de mondhatom és állíthatom, hogy az általános inkább az, hogy mi a ló túloldalán vagyunk. És engem mellbevágott, amikor a gyülekezetemben volt olyan, hogy lányoknak elkezdtek udvarolni nem hívő fiúk, és én ezt elmondtam egy idősebb kereszténynek, akinek több nagy gyereke van már, és nagyon tapasztalt, és hogy ezzel mit kéne csinálni, és így rám nézett, és azt mondta, hogy és jó, tökösebbek, mint a keresztények a gyülibe, ugye? Ez a kép rohan rólunk. Ezzel szembe kell néznünk. A keresztény gyülikbe járó férfiakról ez a kép, és ezt mi alakítjuk. És az a helyzet, hogy a lányok szívének meghódítása, az is egy harc. A félelmeket, a belső elkocsonyásodást egy férfinak le kell győznie. És a férfi a bátorságát az erejéből nyeri. És az nem logikus elvárás, és ezt mondom most a nőknek, hogy a férfiben ne legyen agresszió, ne legyen benne hódítás és kilépés és erőszakosság semmi, viszont legyen komoly és határozott a fellépése, hiszen az az agresszió. Az agresszió az azt jelenti, hogy én betörök a másik területére, vagy határozottan lépek oda. Az agressziónak az a formája, hogy én ezt ököllel teszem, vagy iszonyatos szavakkal, az egy torz formája. De az agresszió az arról szól, hogy valaki kezdeményez, lép. És ez a kettő összefügg. Tehát ha vágyunk egy határozott férfira, de kicsontozzuk őket, hogy pacifikált béke gyermekei legyenek, akkor nem fog összejönni ez a párkapcsolat. Egyszerűen nem fog összejönni, mert a férfinak arra van szüksége, hogy ne tolja tele a gatyáját, hogy legyen benne egy iszonyatos erő. És akkor oda fog menni. És akkor meg fogja kérdezni. És akkor lépni fog. És akkor kezdeményezni fog. És elképesztően el vagyunk vágva a saját erőnktől, azoknak az okokból, amiket tegnap elmondtam. Rossz dolognak tartjuk most az erőt. És túl a hódításon, túl a nők iránti hódításon, a férfi agresszió vagy erő még más nagyon fontos szerepet is játszik, ezt hadd világítsam meg. Rehabilitálni kell ezt a dolgot. Az agresszióval való visszaélés ellenszere nem egy nem az, hogy nőiesítsük a férfiakat. Ha azt látjuk, hogy a férfiakban van agresszív fajta, akkor nem az a megoldás erre, hogy minden nőt férfiatlanítsunk, mint ahogy arra sem, hogy látunk manipulatív nőket, ezért minden nőnek vágjuk ki a nyelvét. Tehát ez a kasztrálással a baj, hogy kiöntjük a gyerekkel a fürdővizet is, és inkább fordítva. Azt gondoljuk, és már valószínűleg mi férfiak is, hogy a békesség záloga az a háborúra való képtelenség. Attól lesz békés ez a világ, hogy nem tudunk harcolni, és nem küzdünk, minden fegyvertől megszabadulunk. Akkor eljön a béke kora. És ez egy tök nagy tévedés. Ilyen Európa. Biztos Európáról már hallottatok, hogy Európát úgy hívják a világban, hogy a puha nagyhatalom. A puha nagyhatalom az azt jelenti, hogy még politikai szinten is Európa úgy viselkedik, hogy mindenben a béke irányába kell elmenni. Ha valaki még agresszív velem, még akkor is a béke irányába kell elmenni. Ha elfoglalják a Krím-félszigetet, akkor is valahogy ezt rendezni kell. Ha lelövik a hollandoknak a repülőgépét, a maláj gépet tele hollandokkal, akkor sem csinálunk semmit. Volt egy HVG címlap, amikor a Krím-félszigetet elfoglalták az oroszok, És lelőtték a repülőt, és látszott, hogy krízishelyzet van, agresszió történt Európával, és agresszió történt a hollandokkal szemben, akkor a HVG címlapja nagyon jól megmutatta, hogy milyen az európai politika. Hogy ment egy bombázó gép, és az oroszok fölött ilyen ejtőernyőkkel dobott ki bombákat, amiben nem volt bomba, csak az volt ráírva, hogy beszéljük meg, beszéljük meg, beszéljük meg. Ez az, amiben mi nővünk föl. Ha ér egy agresszió, próbáljuk megbeszélni, próbáljuk helyrehozni, próbáljuk a békességet visszahozni. Jordan Peterson azt mondja, még egyet visszamegyek. Ha a szomszédos hadúr embereket koncol fel, az egyetlen, ami ennek a szomszédos hadúrnak gátat tud szabni, az az erő, amivel szembe találja magát. Az csak annak fog. Az agresszor nem fog megállni, csak ha szembe találja magát egy másik, legalább ugyanolyan erős valakivel. És mi keresztény férfiak meg ugye eldobjuk az erőnket, miközben mennyi feladatunk van. Azt mondja Jordan Peterson, ha az ellenséggel nem tudsz kegyetlen lenni, akkor a kegyetlen és embertelen embereknek te is és minden szeretted ki lesz szolgáltatva. Nem azt mondta, hogy kegyetlen kegy vele, hanem az, hogy nem tudsz kegyetlen lenni. Ugye itt bejön nekünk az, hogy szeresd ellenségeidet. Igen, de Jézus hogy szerette az ellenségeid? Úgy, hogy a tenyeréből ettette őket? Nem, azt mondta nekik, hogy a viperák fajzata. Védte az övéit, de szerette, de az ellenségeit is szereti. Mindenkiért meg tudok halni. Arra biztatta Jordan Peterson, hogy egy férfinak fogakat kell növesztenie. És ez nagyon fontos bátorítás egy keresztény férfinak. A férfinak fogat kell növesztenie, és tudnia kell, hogy valakinek át tudja harapni a torkát. Tudnia kell azt, hogy mire képes, legfeljebb nem teszi meg. És nagyon nehéz egy férfinek tisztelnie magát, ha nem tudja magáról azt, hogy veszélyes. És mi, ne vicceljetek, 38 évig el se gondolkodtam azon, hogy nekem volna ilyen felelősségem, hogy az ellenségek világában, a sátán világában az erőmmet Istennek szolgálatába állítsam. Nem, az erőtől meg kell szabadulni, az agressziótól, mindentől, békehírnökkel kell lenni, és ezt úgy, hogy közben nem néztük meg a teljes Bibliát, a hódító Istennel, az Ószövetséggel, a Krisztussal, aki azt mondja, hogy figyeljetek, nekem egy egész angyalseregen van, aki szanaszéjjel téphetne titeket, csak nem akarom. Nagyon azt mondja, hogy nem azt mondja a Jordan Peterson, hogy a kegyetlenség jó, hanem azt mondja, hogy az a képesség, hogy kegyetlenül veszélyes tudsz lenni, az sokkal jobb, mintha egyáltalán nem. Mert akkor naív vagy és gyenge. Egy olyan világban, amiben ezt nem engedheted meg magadnak. Egy olyan világban, amikor védelmezned is kell. Egy olyan világban, amikor át akarnak verni a boltban. Egy olyan világban, ami tele van gonoszsággal. Nem erre hívott minket Krisztus, hogy naívak legyünk, hanem arra, hogy okosak, mint a kígyó, és szelídek, mint a galamb, és ez nem azt jelenti, hogy gyengék. Sok küzdősportban eleve erre van kiélezve az egész küzdősport, hogy megtanulnak, megtréningeznek valakit, hogy békesek legyenek, és kerüljék el a harcot. Tehát ez a küzdősport egyik lényege sok-sok küzdősportban, hogy kerüld el a harcot. De azzal kerülöd el, hogy képes vagy harcolni. Azzal tudod elkerülni. Szembe találja veled magát a hadúr. Föllépsz vele, egymást nem méritek, és elmarad a háború. Mert ha valaki zaklat, és te tudsz harcolni, akkor arra úgy fogsz válaszolni, úgy fogsz föllépni, hogy ez önmagában lehet, hogy megszünteti a zaklatást. Nem is történik meg valójában az agresszió. Az agresszió nem lesz. Pont azért, mert két férfi találkozott, akiben ott volt az erő. És ugye ezt ne felejtsétek el, Jézus az ászlán, az oroszlán. Ekkora fogakkal. Júda oroszlánja. Neki óriási fogai voltak. Csak nem tépett vele szét senkit. De szét tudott volna vele tépni bárkit. És mikor azt mondta, hogy én szelíd és alázatos vagyok, akkor nem azt mondta, hogy gyenge, hanem azt, hogy az alázatos az, aki tudja, hogy mit ér, de nem kell vele kérkednie. És a szelíd pedig azt, hogy tudja, hogy mire képes, de nem kell használnia. Az alázatos és a szelíd az olyan, mint a Büki Józsi. Bocs, a sztárságért törlesztek, oké? Az alázatos az, aki tudja, mit ér, de nem kell kérkednie vele, a szelíd pedig az, aki tudja, mire képes, de nem akarja használni, nem szükséges használnia. Az alázatos és a szelíd az nem alázatoskodó, az nem önértékelésében magát kevesebbnek tartó, az nem szolgalelkű, az nem finom és puha szívű, az nem visszafogott és figyelmes, az nem mosogatni és házi munkára mindig kész, az nem a másikat, a nő kegyeit kereső, állandóan kereső férfi. Az nem ezt jelenti, bár nekünk már sokszor keresztényeknek ezt jelenti. Az alázatos és szelíd az egy kőkemény fickó tele szeretettel. És Istennel. Istennel, aki ettől függ. És egy dolgot még hadd mondjak el, hogyha nem lépünk a sarkunkra, ha nincs bennünk erő, ha nők azt érzik, keresztény nők, és ezt most lelkészként mondom, hogy nincs a férfiakban férfiasság, és nem tudnak velünk mit kezdeni. Ezt nagyon sok nőt pont a férfiatlan férfiak sodornak. Olyan férfiak karjaiba, akik megvan ez az erő, de két hónap múlva kiderül, hogy micsoda agresszivitás van mögötte. Mert ez a fellépés megvan abban a férfiban, amire sokan vágynak. Ez a biztonságot nyújtó erő. Csak ezek a férfiak jellemtelenek. És ezért van az, hogyha a Nílus irtózatosan veszélyes, és egy olyan erő Egyiptomban, ami el tudja törölni az egész kultúrát, akkor az egyiptomiak megoldása nem az, hogy az Nílus egy gáttal el kell zárni, vagy meg kell próbálni belefolyatni a Vörös tengerbe, hogy menjen el, ne is jöjjön föl, hanem a Nílus mellett csatornákat építettek, és használták a Nílus áradását. Vagyis az, hogy benned lesz agresszió, van erő, annak a csatornája a jellem. Az ne az legyen, hogy nincs bennünk erő, hanem csatornázzuk be az erőnket a jellembe, és tegyünk vele valamit. Szóval ennyit erről, és azt mondja ugye Ézsaiás a 32.9-ben, de a nemes nemes dolgokat tervel, és a nemes dolgokban meg is marad. A jellem az, ami miatt mi nem olyanok vagyunk, mint az agresszív férfiak. Nem azért, mert nem vagyunk belül tele erővel, adott esetben haraggal, adott esetben hódítással és kezdeményezéssel, és agresszióval és védekezéssel. És az utolsó dolog, amiről ma beszélek, az a függetlenség, erről rövidebben. A függetlenség, ugye volt a szerep, volt az erő, az agresszió, és most a függetlenség, ahol a férfiak kemény harcokat vívnak most a férfiasságukért. Ez is egy emésztésre váró dolog lesz. A férfiakat teremtette Isten arra, hogy bántóak legyenek. Ezt nagyon nehéz a mai világunkban most elmondani, ugye? Mert nagyon sok férfi nem mer bántó lenni. Mindjárt elmondom, hogy miről beszélek. Már nagyon sok férfi már az anyja miatt sem mer bántó lenni. Mert az anyát sem, anyukámat sem akartam megsérteni, és hát inkább nem. De akkor ez, hogy a férfiakat teremtette a Isten arra, hogy bántóak legyenek, ezt hogy értem, hogy hozom össze a Bibliával? Hogy hozom össze a lélek gyümölcsével, a kedvességgel? Nem arról van szó, hogy ne legyenek kedvesek a férfiak, vagy ne lehetnének kedvesek a férfiak. Sőt, azt látom, hogy a magyarok, az magyar embereknek marha sokat kéne tanulni a kedvességről. Ez egy ország, amiből nagyon hiányzik a kedvesség, ahogy mi egymással bánunk. Tehát mi tudjuk, hogy mennyire bántó a kultúránk, mennyire bántóak az emberek egymással. De ha a kedvesség azt jelenti, hogy egy férfi nem bánthat meg soha engem, és mindig érzékeny rám, és mindig érzékeny legyen, hogy mások érzéseire, akkor ez egy túlzott kedvesség. Ez már a kultúránknak egy olyan kedvessége, ami megtéveszt minket. Hogyha az a kedvesség, hogy a másik embernek mindig folyamatosan érzékenynek kell lenni az én érzéseimre, akkor már Isten is kihullott a képből. Mert Isten nem érzékeny mindig a te érzéseidre. Isten néha nagyon nem az. Amikor azt mondja, hogy nekünk ez van a gyülekezet falán, hogy az Úr megsebez, de bekötöz, azt olyan jó volt, mert csak elolvastam a gyüliben, megsebez, de be is kötöz, összetör, de igen, de meg is gyógyít, valami ilyesmi. És az a durva, hogy ott vannak ezek a Bibliában ezek a versek, és nagyon nehéz vele mit kezdenünk, hogy az Úr megsebez, sebetejt, ezek pont akkor szoktak nagyon sebet okozni bennünk, amikor az érzékenységünk az már az érzékenység túlhajtása, egy ilyen mellékhajtása, egy túl burjánzott érzékenység van bennünk. Az életben vannak kemény dolgok, az életben vannak falak, amire föl lehet kenődni, Isten néha tűzfal, amire fölkenődünk. És én ezt az érzékenység fasizmusának hívom, amiben élünk. Ugye múltkor mondtam tegnap, hogy a férfiaknak egy túl agyon érzékenyített világban kell megállni a helyüket, ahol mindig megértőnek, figyelmesnek, érzékenynek kell lennünk a másik érzéseire. Politikai korrekt módon kell beszélni, de közben az a durva, hogy ez nem annyira a férfi tulajdonságokhoz illeszthető dolog. Az Istennek a neme azért nem fér sokszor bele a nyugati kultúrában edzett lelkünkbe. Mert már bennünk romlott el valami. Ez nem a kedvességről szól, ez a túlérzékenységről szól. És Isten független, vagy bibliai szóval, vagy teológiai szóval szuverén. Ami azt jelenti, hogy a szuverén Istenre néha fölkenődünk. Van-e az Istennek egy nem befolyásolható része, ami szilárdan áll, és ez sebez. Férfit, nőt egyaránt. Ismerjük a lelki életünkből, hogy annyit imádkoztam érte, annyira kértelek. Miért nem, Uram? És ez egy áthatóhatatlan fal, amin én ma fölkenődök, de ez az áthatóhatatlan fal, ami holnap megvédelmez. Az Isten ereje, ami körülöttem is védőfalat húz, de amire én is néha oda csapódok. Ezt a függetlenséget, ezt a férfi a teremtette bele. Ami azt jelenti, hogy ha egy férfi otthonülésre kényszerítünk, teljesen pacifikálunk, háziasítunk, akkor megölünk valamit a férfiból. Ő független, és sebez néha. És nagyon fontos, hogy de alapvetően nem a nők kérik ezt, hanem mi választjuk azt. Mi választjuk férfiak azt, hogy feladjuk a függetlenségünket. Megpróbálunk a kötődésbe teljesen bebetonozódva, teljesen alkalmazkodóvá válni. De ha állandó alkalmazkodó vagyok, akkor ugye már nem vagyok teljesen független, már pedig most mondtam, hogy az Isten egyszerűen van valami benne, ami nem befolyásolható. És a férfiban van valami, ami nem befolyásolható. Ez marha nehéz nekünk megragadni, mert már azt tanultuk, hogy az a jó férj, vagy az a kedves férfi, aki mindig hűséges, mindig ott van, nincs benne ez a szuverenitás, ez a függetlenségre való hajlam. Sőt, bennünk van az, hogy a magányos farkas, aki mindig független, senkihez nem kapcsolódik. De hogy miért van az, hogy mégis férfiak, föladjuk a függetlenségünket. Föladjuk azt, hogy kiálljunk a meggyőződésünkért, és azt mondjuk, hogy mi erre megyünk, és akkor mi erre megyünk. Én válaszom az, hogy leginkább gyávaságból. Azért, mert félünk bántóak lenni. Az elvárásnak megfelelően megpróbálunk érzékenyek lenni a környezetünkre. Érzékenyek vagyunk az anyukánk érzéseire. Ezért már 35 évesen is fölhívhat minket minden héten négyszer. Érzékenyek vagyunk a párunknak az érzéseire folyamatosan, de egy út után azt vesz észre, hogy már mindig csak azt lesük, hogy ő hogy gondolkodik, és hogy ő mit akar, és mert nincs semmi önálló akaratunk. Érzékenyek vagyunk másokéra, és kiégünk a szolgálatba, és igazából nem tartjuk meg a határainkat. És hogy leszel így tűzfal a szereteid körül? Hogy végzed el azt, amit rád bíztak? Hogy leszel teherbíró rugalmas, hogy leszel rugalmas terhek elviselésére? Miért fontosabb egy férfinak, ez egy tök fontos kérdés, hogy mit gondolnak róla, milyennek látják őt, mint a küldetése, amit be kell fejezni. Akár a feleségem mellett, és amivel ő is része, akár egyedülállóként. Azt mondta Emőke, és ezzel fejezem be, hogy a férfi olyan, mint a karabíner. És ő ezt a képet használta. A karabíner az, ami két kötelet összeköt a hegymászásnál. És azt mondta, hogy az egyik legérdekesebb része egy karabínernek, hogy elképesztő teherbírása van, de független, nincs beleverve a falba, hanem Istentől függ. Föntről függ, de lefele rengeteg terhet, akár 10 férfit, 10 hegymászót, nőt, férfit elvisel, egy karabíner. És ő ezért így írta le a férfit. A férfi az, aki független jellem, de Istentől függ, és képes kapcsolódni. És ha ezeket megnézed, akkor már rögtön látod, hogy melyik férfi hol van elcsúszva, vagy mi hol vagyunk elcsúszva. Lehet, hogy te egy független férfi vagy, de nincs benned jellem. Lehet, hogy jellemes férfi vagy, de nem tudsz független lenni, nem tudsz vezetni, nem tudsz akár azt mondani, hogy kapcsolatokat is megkockáztatsz, hogy elromolnak, de azt, ami küldetés, az be kell fejezni, sebzel, ha kell. Lehet, hogy ezeket meg tudod csinálni, de nem függsz Istentől. Önfejű vagy, öntörvényű. Úgy vagy független, hogy nincs igazából viszont közben egy függőség. Vagy az is lehet, hogy egy nagyon jó férfi vagy, aki tele vagy jellemmel, és Isten nagyon szereted, de visszahúzottál, és senkivel nem akarsz kapcsolódni. Úgyhogy Ez az a három terület, a szerep, az agresszió vagy az erő, és a függetlenség, ahol nekünk van elvégzendő munkánk magunkban, és gondolkodni valunk. Ezekről gondolkodjatok, nem biztos, hogy ezekből a gondolatokból minden megállja a helyét, akkor szelektáljatok, és vitatkozzatok velem, mert hogy nagyon sok véleményt és gondolatot raktam itt össze. Engedjétek meg, hogy felolvassak nektek, férfiak, néhány dolgot, és most gondolkodjatok, mert ezek a kérdések, amivel titeket el akarlak engedni. Jó? Lehet, hogy férfiként te is pornót nézel esténként, vagy önkielégítesz. Fel kell tenned a kérdést, hogy meddig akarom ezt csinálni. Nem azt, hogy miért csinálom. Kit érdekel, hogy miért csinálod? Hanem az a kérdés, hogy meddig tékozlod az életed. Lehet, hogy férfiként vannak terveid, bátor terveid, vágyaid, szeretné belevágni dolgokba, megtenni lépéseket, de félsz a kudarctól. Istenre fogod, hogy ő nem akarja, vagy arra, hogy még nem tudtál dönteni, de ugye ez már évek óta húzod. De azért hadd mondjam, hogy valójában szerintem csak gyáva vagy. Halogatsz. A munkahelyed ismered, a sorozatok lekötnek, és így elkerülöd a konfliktusokat, a kényelmetlen érzéseket. Mert a boldogság már nem a teher és a felelősségvállalás az életedben, hanem a békesség, a rutin és minden rossz érzésnek az elkerülése. Lehet, hogy férfiként sokszor felhív az édesanyád. Szeret és törődik veled. Érzed, hogy ez egy picit sok, de ha nem beszélgetné vele, akkor ki beszélgetne vele? Olyan egyedül van. Valójában elmúltál 30, és még mindig nem tudod neki azt mondani, hogy nem. Nem tudod megbántani. Azzal nem tudnál együtt élni, hogy bántó vagy. Másokat sem szeretné megbántani. Még mindig édesanyukád, jó kisfia vagy. Isten tőled nem kérhet olyat. Ezt nem tudod elképzelni, hogy öld és egyél, öld és egyél. Isten nem mondhat rajtad keresztül olyat, hogy te mindenféle gonoszsággal megrakott ember, nem szűnsz meg elferdíteni az Isten dolgait? Rajtad, Isten rajtad keresztül nem mondhat olyat, hogy viperák fajzatai. És rajtad keresztül Isten nem mondhat olyat, hogy szeretlek anya, de ne hívj és ne oktass ki, és ne akar tudni az életem minden részletét, felnőttem. És te ott is, te is felnőtt vagy, és ha nincsenek barátaid, azért nem én, hanem te vagy a felelős. Nem pótlom tovább az emberek és Isten hiányát az életedben. Lehet, hogy férfiként úgy gondolod, hogy te vagy a fej, és majd jól megmutatod a nőknek. Benned van a macsó vircsaft. Lehet, hogy idős vagy, és már régóta nem is gondoltál arra, hogy vajon a feleségedben mi zajlik. Ő mit szeretne? Évtizedek óta be van járatva a kapcsolat. Ez így jó neked. De lehet, hogy valójában csak önző vagy. Vagy csak bizonytalan vagy belül, és félsz a sebezhetőségtől, és felépítetted a váradat, és amögött bujkálsz évtizedek óta. Neked ez így jó. Lehet, hogy férfiként tele vagy nehezteléssel. Nehezen hallod, vallod be, de keserű vagy. Utálod az erőseket, utálod a sikereseket. Valahol már Istenre is haragszol. Szégyenkezel, de ennek mindenki más az oka. Valójában tele vagy erővel és vágyakkal és gondolatokkal, de nem mered kimondani őket. Nem hiszed, hogy a te vágyaidnak és az érzelmeidnek is van helye ebben a világban. Nem harcolsz értük, hanem gyáván befogod a szád, megteszed, amit kérnek, és várod az elismerést. De nem jön, mert harcolni kell érte. Amikor nem értesz egyet, akkor azt mondod, nem értek egyet. Amikor nem szeretnél valamit, akkor azt fogod mondani, hogy nem szeretném. És amikor valamit meg szeretnél, akkor lépsz érte. Lehet, hogy férfiként sokat segítesz a feleségednek, szereted és szinte már teljesen feláldozod magad. De közben félsz tőle. Félsz a reakcióitól. Félsz, hogy megbántod. Félsz attól, aki akad. Nem mered a szemébe mondani, mit gondolsz, mit szeretnél, inkább ki akarod érdemelni. Ha pedig nem kapod meg, akkor mérges vagy rá, belül iszonyatosan neheztelsz. Mikor akarsz vele beszélni? Azt hiszed, nem érzi a bizonytalanságodat? Vagy azt, hogy jó cselekedettekkel valójában manipulálni akarod őt? Állj a sarkadra, bízz benne, és szeresd határozottan, és vezesd. Biztonságra vágyik, nem komornyikra. És lehet, hogy férfiként megtetszett neked valaki. Lehet, hogy itt van. Még gondolkodsz rajta, még nem tudod, valójában mit gondolsz, kerülgeted. De igazából úgy félsz az elutasítástól, mint a tűztől. Vagy egy kapcsolattól. Esetleg rettegsz minden nőtől. Bátorság. Ha oda mész, mi történhet? Ha kikosarasztak, akkor mi van? Végre történt valami az életedben. Beégsz. Én is beégtem. Mind beégtünk. Elhasalsz, majd felkelsz. Nem lehet minden várat elsőre bevenni. Imádkozzunk. Istenem, köszönjük neked azt, hogy most egy ilyen nehéz témát végigbeszélhettünk. Kérünk Istenem, hogy a te bölcsességed járjon velünk együtt, és vezessen minket a közben, ahogy férfivá érünk, és felelősségteljes, kompetens házastársak, vezetők, szolgálók a társadalomban jótevők leszünk. Istenem, kérünk téged arra, hogy a kis csoportbeszélgetéseket is vezesd, hogy ott ki tudjuk beszélni, amit ki tudunk, hogy őszinték tudjunk lenni egymással, férfiak és nők. Hogy el tudjuk mondani azt, ami zavart ebben az egészben, ami jó volt, ami föltöltött, ami megijesztett, és add a békességet utána, hogy neki tudjunk látni, és el tudjunk indulni ezen az úton. Mind nők, mind férfiak. A te nevedben mentünk végig ezen a rögös úton. Amen.